Storyban. Ez a Szabad Európa podcastja, amelyben a honlapunkon megjelent cikkek hátteréről, kulisszatitkairól beszélgetek a szerzőkkel. Mivel kollégákról van szó, kérem nézzék el nekem, hogy tegeződni fogunk. Én Fazekas Pálma vagyok, tartsanak velem és munkatársaimmal. Július 1-én indul Magyarországon az új hulladékgazdálkodási rendszer, amelynek a főszereplője a MOL. A kormány koncessziós szerződést kötött az olajipari céggel nem kevesebb, mint 35 évre. A MOL leánycége, a MOHU-MOL hulladékgazdálkodási ZRT fogja koordinálni a lakossági szemétszállítást és szinte valamennyi ipari hulladékfeldolgozást, kezelést. Nem csak a koncessziós rendszer indul el, hanem új jogszabályok is életbe lépnek. A változásokkal és azok lehetséges hatásaival több cikkben is foglalkozott Wiedemann Tamás, a Szabad Európa gazdasági újságírója, ő a Storyban vendége. Ez már a második ilyen 35 éves koncessziós ügy, szintén több cikkben foglalkoztál az elsővel, nevezetesen azzal, hogy Mészáros Lőrinc és Szíj László érdekeltségei kapták meg 35 évre a hazai autópályák üzemeltetését. Azt, hogy ezt milyen feltételekkel tehették meg, üzleti titokra hivatkozva nem volt hajlandó elárulni a Nemzeti Koncessziós Iroda, a Szabad Európa emiatt perelt. Mi lett ennek a pernek a végkimenetele?
Ez a per elég gyorsan lezajlott, meg is nyertük az első fordulót. Ugye itt az volt, hogy egy ilyen pályázati kiírás volt, ezt úgy kell elképzelni, mint egy közbeszerzési eljárás lenne, de nem az volt, hanem egy koncessziós pályázat, és a kormányzat végül is kitette a szerződést a honlapra pályázat végén, viszont a mellékleteket nem. És közérdekadat igénylésbe próbáltam ezeket megnézni, vagy megtudni, hogy mi van bennük. Biztos adtak egy betekintést, ahol végül is a mellékleteket kitakarták. Erről felvettünk egy jegyzőkönyvet, és akkor elmentem a bíróságra, és a bíróság végül is nekem adott igazat, hogy ezek az adatok nyilvánosak, tehát ezeket ki kell adni, és ezekben a dokumentumokban, tehát a mellékletekben van a lényeg, hogy mennyi az annyi, és hogy milyen feltételekkel kötötték meg ezt a 35 éves koncessziós szerződést, úgyhogy a legfrissebb információ az, hogy elvitték másodfokra, tehát remélhetőleg májusban lesz egy másik tárgyalás, és biztos vagyok benne, hogy azt is meg fogjuk nyerni, úgyhogy előbb-utóbb meg fogjuk tudni, hogy mennyiért kapta meg ez a Mészáros féle csoport az autópálya esetében a koncessziót. 13 ezer milliárd forintos biznisz. Tehát 35 évre előre tekintve ekkora bevétel, aminek nagy része nyereség is. A másik ügy az ugye hulladék. Itt megelőzött engem a Transparency, illetve hajoltam egy civil szervezet, de itt is folyamatban egy per, ugyanúgy a mellékleteket próbálják kiperelni.
Miért áll érdekében az államnak az, hogy titkolja ezeket az adatokat? Üzleti titokra hivatkozott, ugye, jól emlékszem.
Igen, mert ebből derül ki, mennyi az annyi. Amikor kiírták a hulladék gazdálkodásra koncessziós pályázatot, nem jelentkezett senki a MOL-on kívül. Ugyanis ez egy alulfinanszírozott rendszer, ami azt jelenti, hogy 2013-ban bevezették a rezsicsökkentést a lakossági szemétszállítás esetében, és emiatt évente egy vaskos mínusz keletkezik a költségvetésben, ami miatt nem volt túl vonzó senkinek, hogy ebbe a koncesszióba beleugorjon. A MOL mégis beleugrott. Kérdés az, hogy miért? Most derült ki számomra is. Olyan díjakat fog biztosítani a kormány, tehát megháromszorozza az eddigi termékdíjnak az összegét, amit úgy hívnak egy EPR, kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer, ami azt jelenti, hogy a cégekkel és a piaci szereplőkkel, kereskedőkkel meg a gyártókkal fogja megfizettetni a kormány a rezsicsökkentésnek a mínuszát, veszteségét, plusz a MOL-nak a vaskos nyereségét. Most már látszik, hogy miért érte meg a MOL-nak ez a biznisz. Neki éves szinten 10 milliárdos nyeresége fog ebből származni, egy olyan rendszerből, ami most per pillanat milliárdos veszteséget termel.
Milyen következményei lesznek a lakosságra, illetve az ipari megrendelőkre nézve?
Lakosság esetében semmilyen változás nem lesz. Valószínűleg ugyanaz a cég fogja, ugyanaz a teherautó, ugyanazok az emberek fogják elvinni a szemetet, fogják üríteni a kukát, akik eddig. Az ipari, illetve termelői oldalon viszont nagyon nagy változások lesznek. Ugye kétféle hulladék van Magyarországon, hogyha nagyon-nagyon-nagyon leegyszerűsítjük. Van a lakossági szegmens, meg van az ipari termelői. Ez azt jelenti, hogy a lakosság ugye szelektíven gyűjti a szemetét, van egy szelektív kukája, meg van egy ilyen kommunális kukája. Berakod, előfizetsz rá, elviszik, teljesen oké a történet. Az ipari részben viszont a hulladéknak értéke van. tehát a cégek, akiknél termelődik hulladék, nagy isten, egy exportcég vagy importcég, megjön az áru, kicsomagolják, van hulladék, gyártócég, legyárt valamit, van hulladék, fém, fa, műanyag, stb. Ennek van értéke. Tehát ezért jelenleg a jelenlegi hulladékos cégek fizetnek. Tehát ha van egy gyár, ahol termelődik hulladék, mondjuk azt, hogy műanyag, vagy fém, vagy fa, vagy papír, akkor eddig azt csinálták, hogy megtenderezték, megversenyeztették a cégeket. Ugye több száz ilyen cég van Magyarországon. Valaki a papírra specializálódott, valaki a műanyagpalackokra, valaki a fémre, valaki a fára, és szépen adtak egy ajánlatot, hogy elviszem neked 30 forint per kilóért a nálad termelődő hulladékot. A másik 25 forintot mondott, a harmadik 35 forintot, és a termelő cég, a gyártó cég, a gyár azt mondta, hogy akkor kötök szerződést a 35 forintossal. És általában 2-3 évről leszerződtek, és nagyon jól működött a rendszer, termelődött a hulladékos cég jött, elvitte, kifizette a céget, a gyártó céget, és szépen ő ezt hasznosította. Különböző papírárak vannak, hullámpapír a legolcsóbb, mondjuk 2-3 forint, minél fehérebb egy papír, annál értékesebb. És ugye a papírgyárak ezt átvették. Tehát ő eladta, mondjuk, megvette 35-ért, kezelte, válogatta, stb. Eladta 50 forintért. Most csak mondtam egy példát. És neki ebből volt a haszna. És a papírgyárnak meg tök jó volt, mert nem kellett a cellulózt megvenni, hanem ezt be tudta rakni, ugyanúgy egy ilyen pépet csináltak, és ugyanúgy papírt gyártottak belőle. Lényeg, ez most úgy változik, hogy a MOL lesz jogosult mindenre.
35 éven át.
35 éven át. Ez azt jelenti, hogy ha valaki az elmúlt években felépített egy ilyen hulladékos céget, befektetéseket, eszközölt, gépeket vett, stb., ő most csak a MOL-nak az alvállalkozója lett. Tehát a gyártócég, a termelőcég, a gyár, nevezük gyárnak a egyszerűség kedvéért, ő most már csak a MOL-lal szerződhet. És a MOL alvállalkozóként fogja alkalmazni azt, aki eddig kifizette 35 forintot, vagy egy kiló papírért, és ez a cég a MOL-nak lesz az alvállalkozója, és nem 35 forintért fogja elvinni, hanem majd kap egy díjat, amiért dolgozhat bérmunkásként. Biztos vagyok benne, és a szakmai szervezetek is biztosak benne, hogy a gyár se fog 35 forintot kapni, hanem kap majd 20-at, vagy 15-öt, vagy semmit, vagy még ő fog fizetni.
Ugye emiatt a gazdasági versenyhivatalhoz fordultak többen. Meddig tart egy ilyen vizsgálat, és vajon van ennek halasztó hatája, vagy július 1-től valóban minden borul, és minden megváltozik a tiltakozó cégek számára is? Azzal is érveltek, amikor beadták a gazdasági versenyhivatalhoz a panaszukat, hogy üzleti szempontból releváns adatot kellett átadniuk a MOL-nak, és az adatok birtokában a MOL a saját alvállalkozói versenytársa lesz tulajdonképpen. Lehet-e bármiféle jogorvoslatra számítani?
Hát én azt gondolom, hogy a gazdasági versenyhivatal az egy foggyulejtett szervezet, tehát hiába kellene függetlennek lennie. Én azt gondolom, hogy a kormánynak edves döntést fog hozni. Persze el lehet vinni bírósághoz, persze el lehet vinni Strasbourgba, stb.
De ennek nincs halasztó hatája.
Nincs halasztó hatája, el fog indulni július 1-én az új rendszer. Az más kérdés, hogy esetleg egy külföldi bíróság mit fog ezt szólni. Itt lényegében most több száz, egyes számítások szerint több ezer cégnek a megélhetése kerül veszélybe. Tehát az ő megélhetésüket lényeg most lenullázta a kormány, az ő üzleti tevékenységüket beszüntették, ő csak egy alkalmazott lehet, eddig főnök volt, most alkalmazott lehet. A MOL pedig lényegében azt csinál, amit akar. Itt most életek fognak, vagy hát fölépített életművek fognak összedőlni. Mert ugye a MOL-nak nem kötelező egyébként szerződni ezekkel a cégekkel, akik eddig ugye a piacot lefették. Ha akar, szerződik velük, ha akar, nem.
Nem csak a gazdasági versenyhivatal kényszerű vizsgálatra a beadványok alapján, hanem az Európai Bizottság belső piaci főigazgatósága is vizsgálja ezt a történetet. Nem csak ezt, hanem az autópálya koncessziókat is, illetve azt is, hogy a Magyar Nemzeti Bank miért költött közbeszerzés nélkül milliárdokat bútorra, de ezzel az utóbbival most nem foglalkozom, viszont felhívom a hallgatók figyelmét, hogy erről is született egy nagyon izgalmas cikk. Tehát mi most az autópálya és elsősorban a hulladékkezeléses vizsgálattal foglalkozunk. Mit néz az Európai Bizottság belső piaci főigazgatósága? Ennek lehet-e valamiféle következménye, halasztó hatája?
Az Európai Bizottság azt vizsgálja, hogy valóban megfelel a koncessziónak a kritériumainak ez a koncesszió. Ugyanis nagyon röviden, akkor lehet koncessziót kérni, úgy jogszabályok szerint, hogy 5 évnél hosszabb időre akar egy kormányzat koncessziót kérni, akkor ezt meg kell indokolni számításokkal. Ennek az a lényege, hogy egy koncesszióval lényegben lezárjuk a piacot. Mint hogy a MOL esetében és az autópálya esetében is 35 évig nincs verseny. És ha több mint 5 évig nincs verseny, akkor ezt meg kell indokolni kőkeményen. És a koncessziónak az a lényege, hogy jön egy cég, aki vállalja ennek az egész történetnek a kockázatát, övék a bevétel, és ők vállalják a kiadást is, és azt kell bebizonyítani a kormánynak, hogy pont 35 évre van szüksége ahhoz a MOL-nak, például így a hulladékos történetben, hogy az ő általa teljesített befektetések megtérüljenek. A gond az, hogy itt nem az övé lesz a bevétel, pontosabban részben az övé lesz. Az autópályán ez nagyon-nagyon kitűnik, hogy az E-matricát, meg a EU díjat továbbra is az állam fogja beszedni, és fizetni fog egy rendelkezési állási díjat. Tehát lényegében a koncessziónak az alap definíciának nem felel meg, legalábbis ez a feltételezés. A hulladoknál is úgy néz ki, hogy itt már egy fokkal jobb lesz, mert az EPR, hogy ez a kiterjesztett gyártófelelősségrendszer, ez a pénz, ez a MOL-hoz fog befolyni, tehát itt már kicsit más a történet, viszont a lakossági, meg a többi hulladékszállítás ott még egy állami szereplő lesz. Tehát a lényeg az, hogy a koncesszióba azt kellene látnia az Európai Bizottságnak, hogy övé a bevétel, övé a kiadás, és az állam nincs ott. A magyar rendszer viszont ott az állam.
Tervezed-e folytatni a témát? A határidő közeleg, amikor minden megváltozik, vajon figyeled majd a piacot, hogy hogyan hat mindez a koncessziós átalakítás szerződés a magyar hulladékgazdálkodásra?
Igen, mindenképpen szeretném folytatni, mert folyamatosan jönnek a hírek. Egyre több ilyen szakmai szervezet, illetve hulladékos cég keres meg, olvasva a cikkeimet, egyre több információt, adatot közölnek. Meg hát ugye jönnek itt a rendeletek is, és ugye az látszódik, hogy itt most bevezet egy új díjat a kormány, ez az EPR, az előbb említett EPR, kiterjesztett gyártói felelősségrendszer. Ennek az a lényege, hogy amikor egy terméket megveszünk, legyen az egy mobiltelefon, egy tévé vagy bármi, akkor lényegében mi az árába kifizetjük annak a, amikor majd hulladékká válik évek múlva, vagy egy kocsi esetében is, azt a díjat, amivel ezt meg tudjuk semmisíteni. És eddig ugye volt egy termékdíj, ami kb. 80 milliárd forintos bevételt hozott az államnak, az LPR-t ezt megháromszorozzák, és az kb. Ilyen 240 milliárd forint lesz, és innen már érthető, hogy miért fogja megérni a MOL-nak, mert ezt a pénzt ő fogja megkapni. Míg a termékdíja államhoz folyik be, addig az LPR az közvetlenül a MOL-nak fog befolyni, és lényegében ezzel fogja a gyártók által, illetve a gyártók, illetve akik először forgalomba helyezik az árt, mondjuk egy exportőr, behozunk külföldre valamit, akkor az a kereskedő, aki ezt Magyarországon forgalomba hozza, neki kell majd ezt a díjat befizetni. Ez lényegében majd át fogják terhelni a lakosságra, tehát mi vásárlók fogjuk ennek megfizetni. Ennek az egész rezsicsökkentéses történetnek az árát mi fogjuk megfizetni, akik megveszik majd a termékeket.
Vagyis a tápláléklánc végén megint a vásárló áll.
Így van. Tehát a kormány mondhatja azt, hogy rezsicsökkentés, ő ezt az intézményt megtartotta, ő ezt az intézményt fenntartja, ő a magyar embereket megvédi, miközben a magyar ember bemegy a boltba, ki fogja fizetni ennek az árának a többszörösét, aminek a MOL-nak a több milliárdos hasznát is ki fogja fizetni.
Ez volt a Storyban, a Szabad Európa podcastja, a honlapunkon megjelent cikkek hátteréről, kulisszatitkairól. Én Fazekas Pálma vagyok, köszönöm figyelmüket munkatársaim nevében is.